Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hála Istennek, hogy újra együtt lehetünk, és várhatjuk azt, hogy a mi Úrunk megszólít bennünket. Készüljünk erre énekléssel, énekeljük a 460. dicséretünket végig, mind a 6 verszakával. 460. dicséretünket énekeljük, amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. A helyünket foglaljuk el. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy amikor mi emberek hátat fordítottunk neked, te nem cselekedted ezt. Köszönjük neked, hogy mindent megtettél azért, hogy a tékozló fiak visszatalálhassanak az atyai házhoz. Hálás a szívünk azért, hogyha kezünkbe vesszük a Szentírást, elkezdve az Ószövetséget olvasva, már ott azt láthatjuk, hogy te a szíveden hordoztál bennünket. Már ott elhangzik az ígéret, hogy küldesz szabadítót, szabadítót, aki által mi visszatalálhatunk hozzád. Köszönjük neked, hogy küldted a prófétákat, küldted a te embereidet, hogy kijelentetted magad, akaratodat. Köszönjük neked azt, hogy rajtuk keresztül is hangzott az, hogy te mit szeretnél velünk emberekkel, mit szeretnél a te népeddel. És különösképpen is áldunk és magasztalunk téged, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy a legdrágábbat elküldted ide a földre, hogy adtad nekünk megváltónak. Köszönjük, hogy így általa szabad az út hozzád. Köszönjük, hogy ahogyan tegnap is hallhattuk, a bűneinkre bocsánatot nyerhetünk általa. És köszönjük neked, hogy van lehetőség a gyógyulásra, testi-lelki gyógyulásra egyaránt, ha te úgy akarod. Urunk, köszönjük, hogy itt közöttünk is hangozhat a te szavad, hangozhat, és hangozhatott tegnap este is Jézus Krisztusnak a hatalommal teljes szava, az evangélium. Köszönjük, hogy ez a szó élő és ható, és hogy a mi életünk is megújulhat és megváltozhat. És most azért imádkozunk, hogy ezen a mai estén is hadd hangozhasson így fel közöttünk az evangélium, erőteljesen a te szent lelked által, és a mi szívünk hadd nyílhasson meg, és tudjuk befogadni azt. Áldj meg így mindnyájunkat, ige hirdetőt is, és ige hallgatókat is, szent lelked erejével. Áldj meg bennünket, kérünk, hogy áldássá válhassunk igazán a mi környezetünk számára. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Amen. A mi Urunk Istenünk cselekedje azt, hogy valóban nyitott szívvel hallgassuk az ő szavát, és fogadjuk be, és gyümölcsöt teremhessen az a mi életünkben.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Pár új arcot is látok a mai este, külön őket is hadd köszöntsem. Egy nagyon égető, fontos téma van előttünk ezen a három alkalmon, az, hogy hogyan tapasztalhatom meg Jézus Krisztus hatalmát az életemben. Hiszen nagyon sokak számára, akik gyülekezetekbe, templomokba járnak, én nagyon sokszor tapasztalom az ország különböző tájain, hogy sok ember Jézusról szívesen beszél, ő rá szívesen emlékezik, de a hétköznapjaiban abszolút nem tapasztalja meg, hogy ő feltámadott és él. És ez nagyon szomorú, hiszen Jézus Krisztus feltámadott Úr. És azt mondta a tanítványainak, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Éppen ezért a Bibliában nagyon sokat tanít bennünket Jézus, hogy hogyan találhatjuk őt meg a mi hétköznapjainkban. Tegnap este láttuk azt, hogy hol lehet ő vele találkozni. Hallottunk egy történetet, ahol Jézus igét hirdet, és hoznak hordágyon egy utaütött embert, megbontják a lapos tetejű ház tetejét, úgy engedik oda Jézus közvetlen közelébe ezt a bénát, és Jézus ránéz, és azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hol lehet találkozni Jézus hatalmával? Az ige hirdetésen. Istennek úgy tetszett, hogy a Bibliát adja a kezünkbe. nem látomásokat, nem óriási víziókat és csodákat és világrengető eszméletlen jelenéseket ígér nekünk itt, hanem azt mondja, hogy ő a hívő népet keresi. Ránk hagyja az ő beszédét, Jézus így mondta, hogy azokat a beszédeket, Atyám, amiket nékem adtál, én őnekik adtam, elhozta hozzánk az ő beszédét, és gyűjt népet magának Isten, azoknak, akik hisznek az ő beszédének, és az életüket hozzáigazítják ahhoz, amit Jézus tanácsol erre a világra. És tegnap este láttuk azt is, hogy ennek a béna embernek a bűneiről kezd el beszélni, mert az agyvérzése nem az volt a nagy probléma. Nem az volt a legnagyobb baj, hogy ő nem bírt talpra állni, hanem az, hogy a háttérben a lelki élete volt beteg. Nagyon sokan élnek manapság is így, járnak az orvoshoz, szedik a pszichotikumokat, tablettákat, pedig a lelkük nagyon beteg. És arra Jézus Krisztusra van szükségük, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani. Láttuk is tegnap este, hogy Jézus mondja, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat és eredj haza. És mindenki csodák csodájára, ez az ember talpra áll, felveszi a nyoszóját, és gyógyultan hazamegy. Ma este szeretnénk a Márk evangélium a 9. fejezetében egy családi drámába beletekinteni. A Márk evangélium a 9. fejezetében a 14. verstől olvasom a 29. versig, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg Jézus hatalmát az életünkben. Amikor a tanítványok közelébe értek, mármint Jézus és a vele levő tanítványok, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát sikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van. Mire ő ezt válaszolta? Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem. Minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátlan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor aztán Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Hogyan tapasztalhatom meg Jézus hatalmát az életemben? Hát itt három szereplővel is találkozunk rögtön. Látjuk a tanítványokat, látunk egy édesapát, aztán meg látunk egy fiút. És mind a három krízisben van. Én azt gondolom, hogy ezt az idegen kifejezést, a krízis, nem nagyon kell magyarázni. Nullponton lévő emberek. Nullponton lévő emberek, ahol életüknek valamilyen csődjében megfeneklettek, és nincs kiút. És Jézus Krisztus jön a csődben lévő emberek felé. Olyan érdekes dolog ez, valaki azt mondta egyszer, hogy lehet az, hogy Jézus Krisztust újra meg újra életem mélypontjain olyan közel érzem magamhoz, és úgy megtapasztalom, hogy én már nem vagyok egyedül. Egyszer azt mondta valaki, hogy miért tetszik neki, hogy kínozzon bennünket? Nem. akkor valaki olyan frappánsan válaszolt azon a bibliórán, hogy meg is maradt bennem. Azt mondta, hogy tudják, ha valaki vízbe fuldoklik a Dunába, mikor lehet azt kimenteni? Akkor, amíg vergődik, meg csapkod, meg ordítozik, dehogyis. Az, aki ért az ember mentéshez a vízben, az megvárja, míg elkezd süllyedni. Akkor már null ponton van. Már nem tud csapkodni, nem tudja leütni azt, aki odaúszik hozzá, hogy kimentse, és ketten fulladnak meg, hanem a null pontot kivárja, és akkor tudja megragadni, és megmenti az életét. Az az igazság, kedves testvérek, hogy velünk sokszor nem lehet könnyebben bánni. Mert amíg jól megy az élet, amíg minden úgy van, ahogy kiterveztük, ahogy elterveztük, ahogy számolgattuk, ahogy nézegettük, addig bizony így vagyunk, hogy Uram, látod, milyen jól megy ez egyedül. De amikor utolél életünkben valamilyen krízis, amikor az ember azt mondja, ezt én már nem tudom uralni, akkor a keresztény ember tudja, hogy számára még mindig van lehetőség. És nagyon sokszor vergődünk, kiabálunk, meg próbálunk kiúszni a partra önerőből, az Úr pedig hitet várna tőlünk, és azt mondaná, hogy add a kezed. De mi mindent megpróbálunk előtte. Emlékszem rá, egyszer egy lelkész az Alföldön tartott egy imaórát, mert az egész gabona odavész, ma hetek óta nincs eső, tönkre megy itt. A faluban nagyon sokan ebből élnek, gyűljenek össze, imádkozzanak esőért. Összegyülekeztek, ott volt az egész gyülekezet, szóval mondta, hogy este még tartunk még egy ima alkalmat. És az esti ima alkalomra nagyon sokan esernyővel jöttek, a lelkész nem hozott magával esernyőt. Szóval ránézett a gyülekezetre, azt mondta, hogy szégyellem magam, testvérek. Hát esőért imádkozok, és még esernyőt sem hozok magammal, hogyha az Úr meghallgatja, és azonnal ránk szakasztja az esőt, akkor hogy megyünk haza. Szóval nagyon sokszor tudjuk azt, hogy igen, Jézus ott van, és neki van rá hatalma, de amikor életünk kríziseiben ott topogunk, akkor sokszor kiderül hitetlen szívünk, mint ennek az apának is, hogy felkiált, hogy segíts az én hitetlenségemben. Hiszen kéri Jézus, hogyha lehet valamit tenned, hát segíts rajtunk. És akkor Jézus csak megkérdezi, ha lehet valamit tennem. És akkor rá rémül ennek az apának a szíve, hogy én ennyit hiszek Jézusban. Nem tudom, te drága testvérem, mennyire hiszel benne. Számolsz-e azzal, hogy ő neki valóban van minden hatalma. Ő sokkal hatalmasabb mindennél, mindenkinél. És nem úgy, hogy Úr Jézus, add meg, hogy fölvegyék a gyerekemet a gimnáziumba, aztán már is veszük a telefont, és keressük a protekciót. Aztán elmondjuk, hogy az Úr hogy megsegített bennünket. Éppen ezért hogyan tapasztalhatom meg Jézus Krisztus hatalmát az életembe? Higgy. Ő várja a hitünket. Várjunk, hogy sokat várjunk tőle. Nos, három szereplő van ma este előttünk, szeretnénk mind a hármat megnézni kicsit közelebbről. Milyen krízisbe kerültek, és Jézus hatalmát hogy tapasztalták meg? Az első a tanítványok. Képzeljük el a helyzetet. Jézus jön a három tanítványjal a megdicsőlés hegyéről. Lent pedig ott a többi tanítvány, az írástudók, nagy csődület van, vitatkozás. Jön Jézus, hogy miről vitatkoztak. És akkor egy apa megszólal a tömegbe, elhoztam az én nyomorult fiamat, akiben néma lélek van, elhoztam a tanítványaidhoz, elhoztam te hozzád, és a tanítványaidnak szóltam, hogy üzzék ide, nem tudták. A tanítványok krízisben vannak. Valaki hozza lelki gondozásra a fiát, és nem tudnak rajta segíteni. Hát ez minimum szégyen. Hát, ha még a nagy csődületben valaki így megszólal, és szerte kürtöli, na hát mindenki látta, hogy miről van szó, és én lehet, hogy itt többen úgy vagyunk, hogy mentegetnénk ezeket a tanítványokat. Hát egy fiút hoznak, akiben néma lélek van, tűzbe, vízbe veti, milyen nyomorúságban van ez a fiú, és a tanítványok nem tudnak rajta segíteni. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát kérem szépen, hát ez nem csoda. Hát ilyen nagy, mély krízisben lévő gyereken. Na de álljunk csak meg egy pillanatra. A Lukács evangélium a 10. fejezetében, a 17. versben egy korábbi eseményről hallunk. Mit hallunk? A tanítványok elmentek az első misszói útra, ahova Jézus küldte őket. És jöttek vissza nagy örömmel. Azt mondták, Uram, még az ördögök is engedtek nekünk a te nevedre. korábban tudtak olyan embereken segíteni, akiket az ördög megkötözött. Tudtak rajta segíteni. Maguk erejéből, nem a maguk erejéből. A te nevedre, Uram, még ők is engedtek. Ezért hadd fogalmazom így, lehet, hogy közöttünk is élnek ilyen keresztény szívű tanítványok, akik szolgálnak is az Úrnak. Ezek a tanítványok csődben vannak a szolgálati életük terén. Korábban tudtak segíteni a megkötözött nyomorúton, és most itt van egy fiú, és nincs segítség. Csőd a munkájuk terén, a szakmájuk terén, most hagyd mondjam, hogy nem egészen ideillő kifejezéssel. Nem megy az, ami korábban ment. Korábban áldás volt az ilyen lelki gondozói munká, most meg nincs. Most a megkötözött nyomorú gyerekedet a csalódott apának tovább kell vinnie. És Jézushoz hozták ezt a gyereket, ez az apa. És a tanítványok Jézusnál az útját állják a megoldásnak. Tehát, hogy tanítványból utonálló lesz. És nem tud segíteni a lelki beteg emberen. Micsoda csőd, micsoda szégyen ez. És hogyan reagálnak a tanítványok? Azt olvassuk itt, hogy a probléma felett vitatkoznak a kor teológusaival. Csináljunk ebből teológiai vitát. A segítség helyett teológiai vita, értekezés, tan, hova vezet ez? Sehova. Mert a tanítványok nem tudják beismerni, hogy csődöt mondtak. Okoskodnak, mentegetőznek, és mit tesz Jézus? Nagy öröm hír ezen a mai estén, hogy közeledik a csődben lévő tanítványai felé. Megfeddi őket, de közeledik és jön feléjük. Sőt, megoldja ezt a helyzetet. A szolgálati életük csődjén túlsegíti a tanítványokat. Közeledik. Jelenlétébe kerülnek. Tovább segíti a holdponton a szolgálatukat. És egy szemléltető oktatást ad nekik. Hogy lehet megoldani ezt a helyzetet? És én úgy becsülöm ezeket a tanítványokat, hogy azzal fejeződik be ez a szakasz itt a végén, hogy amikor bementek egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni. Úgy becsülöm azért ezeket. Nem tettek úgy, hogy jaj, de jó, jött a mester, megoldotta, hú, jó van, fájtlat, reá, tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Nem. Nem lépnek nát életük csődjén úgy, mintha semmi sem történt volna, hanem elmondják az ő drága mesterüknek. Mert bántja őket. Én valamit megtanultam készülés közben ebből, hogyha a szolgálati életem területén csődöt mondok, nem szabad úgy tovább lépni, mintha semmi sem történt volna. Hányszor a családi életünkben, vagy a munkahelyen, ha valami ilyen történik, és utána mégis megoldás van, besöpörjük a szőnyeg alá az egész dolgot. Csak már olyan magasan van a szőnyeg, hogy nem lehet rajta járni. És ezek a tanítványok azt mondják, hogy Uram, mi miért nem tudtuk kiűzni? És hallgass meg, drága testvér, ma este Jézus több ezer évvel elmondott válaszát, azért, mert ez a fajta csak imádsággal űzhető ki. Azaz mi a baj? Az, hogy ezek a tanítványok belementek a szolgálatba úgy, hogy nem imádkoztak. Miért? Hát mert nem régen volt az első missziói út, akkor ment. Most már ez megy nekünk. Egy lelkész testvére mondta, hogy Budapesten a legátus kiment hozzá a teológiáról, és 10 óra előtt, 15 órával azt mondja a fiatal embernek a legációban, ott szolgáló fiatal teológusnak, hogy gyere, térdeljünk le, imádkozzunk. És akkor azt mondja ez a fiatal ember, az ilyen neves lelkésznek, mint maga, magának már rutinból kéne szolgálnia. Rutinból. Mi az, hogy rutinból? Hogy imádság nélkül fölmenni a szószékre? Igaz, hogy 30 éve szolgál, de még mindig reszkető lábakkal megy föl, mert szent dolog ám az, amikor valaki az írásokat magyarázza. És az ige hirdető is átéli nagyon sokszor életében ezeket a csődöket. És ezek a tanítványok nem imádkoztak. Azt mondja Jézus, ez a fajta, ez a néma lélek imádsággal. Üzhetők. A Károli Bibliában ott van az is, hogy imádsággal és böjtöléssel. És ők már nem imádkoznak. Már nem böjtölnek. Még már megy ez rutinból. Emlékszem én arra, amikor nálunk egy csendes héten egy lelkész elmondta bűnbánattal, hogy bizony-bizony ő nagyon sokszor úgy ment fel a szószékre, hogy tudta a gyülekezet, ha kér még egy éneket, akkor még most készül. Hát dehogy is. Felkészülni egy prédikációra 8-16 órai munka. Ott állni az Úr Jézus előtt. Elvégezni becsületesen az egzegézist. Elővenni a görög szöveget. Az ősi szöveget. És ott állni előtt, hogy mit akarsz Uram mondani azoknak, akik ma este idejönnek. Egész nap szolgalmasan dolgoztak. Toronyból ott volt a házi munka, meg jönnek munkahelyről. Nem lehet itt szélhámoskodni. És ezek a tanítványok pedig mennek a szolgálatba, és nem is imádkoznak már. Nem azt mondja nekik Jézus, hogy ordítozni kellett volna, hogy távozz sátán, meg ki űzik a sátánt. Vannak ilyen csoportok, akik ezt szokták csinálni. Jézus erre nem hatalmazta fel a tanítványait. Azt mondja nekik, nektek imádkoznatok kellett volna, Jézus meg megszabadítja ezt a fiút. De ti nem imádkoztatok. Ez volt a baj. Éppen ezért, kedves testvérem, nem tudom, hogy milyen az ima életed. Szoktál-e imádkozni? Szoktál-e másokért könyörögni? Szoktad-e életed problémáit odavinni Jézus elé? Imádkozó ember vagy-e te? Hiszen aki nem imádkozik, az nem tapasztalja meg Jézus Krisztus hatalmát. Hányan elmondták már azt, hogy ima naplókat vezetnek, hogy hányszor miért imádkoztak, és hogy adta meg az Úr Jézus, hogyan válaszolt rá. De sokat veszít az az ember, aki csak úgy belerohan a reggelbe. Azt mondta egyszer nekem egy férfi, hogy hát elhiszem, hogy magának van ideje imádkozgatni, meg Bibliát olvasgatni, de tudja, én dolgozó ember vagyok. Én 8 órát dolgozok, és erre nincs idő. Hát mondtam, hogy ezt tényleg nem tudom megérteni, hogy 8 órát dolgozni, hogy lehet, mert én annyit nem szoktam. Ami 8 óra, olyan keveset soha életemben. A lelkészi munka nem 8 órás munka. De gondoljuk el azt a kaszást, akinek aratás idején az a bolond ötlet támadna fejébe, hogy a kasza fenésre nincs idő. Nagy a tábla, menni kell. Nem ütögetjük, nem verjük ki a kaszát, nem élezzük. Gyerünk aztán, adjunk neki, mert megy az idő. Nem fogunk itt egy fél órát eltölteni azzal, hogy élesítjük a szerszámot. És csupa erőlködés lesz a napja. Meg utána meg lehet nézni ezt a tarlót, hogy hogy néz ki utána, a munka után. Szörnyű. Az imádság az nem időveszteség. Az sohasem időveszteség. Nos, ennyit a tanítványokról. Aztán nézzük meg egy édesapát. Ő is 0 ponton van. Mi okozza ennek az édesapának a krízisét? Az övé nem olyan rövid, mint a tanítványoké, hogy jön Jézus a hegyről, aztán megoldja, és vége. Eltehetett egy órácska, vagy hát nem egy óriási hosszú idő. Ennek az édesapának egy nagyon régi krízise van. Ennek az édesapának a gyermekkora óta, a fia gyermekkora óta nagy krízisben van az élete. Mert valakivel együtt él a családba, aki nem tud segíteni. Nem maga miatt szenved, hanem a fia miatt szenved. A fia állapota miatt szenved. Hihetetlen fájdalom, hogyha tétlenül kell nézned, hogy valaki melletted szenved. Én már olyan sok emberrel beszéltem, aki álhatatosan ápolta rákos beteg hitvesét. Aki pelenkázta, aki az utolsó stádiumban is ott ült mellette. Az ilyen ember át tudja érezni ennek az édesapának a krízisét. Vagy nemrégiben beszéltem itt Budakeszin egy édesanyával, akinek 3 gyereke van, és a 3. gyereke epilepsziás, egészen pici csecsemőkora óta. 5 éve, nincs olyan éjszaka, amit átaludtak volna. Van olyan, hogy 2 roham is van egy éjjel. Akinek epilepsziás gyereke volt, vagy maga is átélte ezt, az meg tudja érteni, mit jelent úgy aludni anyaként. Ott van a másik 2, egész nap is teljesíteni kell, és mindig ugrásra készen. Mikor hallja, hogy rángatózik a gyerek? Mikor kell oda futni? Azt mondta, volt olyan görcse is, hogy 1,5 órán keresztül már tiszta lila volt az a gyerek. És 5 év telt el így, aztán az orvosok megtalálták azt a gyógyszert, ami igazán segít a gyereknek, és azóta nincs éjszakai roham. és kérdeztem tőle, hogy te, tönkre ment ebbe a házasságotok, család életetek, azt mondja, nem. Férjemmel együtt Jézussal mentünk végig ezen az 5 éven, soha nem adnánk ezt semmiért, mert Jézus Krisztus hatalmát úgy megtapasztaltuk. Amikor valaki szenved, valaki miatt, aki mellette él, és nem tud rajta segíteni. Annyi kérges lelkű kegyetlen ember van, aki mit érdekli őt, hogy ki szenved mellette. Ha látjuk ezt a drámát Ausztriába, 24 éven keresztül egy férj a saját lányát erőszakolja meg a pincébe, 7 gyereket szül neki, saját felesége nem tud arról, hogy mi zajlik a pincébe állítólag. Borzasztó dolog, nem? Aztán az egyik unoka a pincébe meghal, akkor a kazánba eltüzelte, és az ember azt mondja, hogy rá, hát ez a hideg szaladt el az ember hátán. Tudod, testvér, hogy ennél sokkal szörnyűbb történeteket hallgat az ember, aki lelki gondozói munkába áll. Olyan nagy szüksége van a mai magyar embernek arra, hogy Jézus hatalmát megtapasztalja a krízisben lévő családi életén. És az az apa krízisben van, és eljön Jézushoz, és a tömeg előtt is vállalja, hogy bajba vagyunk. Mester, segíts az én fiamon! Egy apa szenved a fia miatt. Tudta, hogy nem orvos kell keresni. A német Bibliámban az áll fel itt feliratként, ennek a szakasznak a felirataként, hogy egy epilepsziás fiú meggyógyítása. Tehát az apa tudja, hogy itt nem epilepsziás fiúról van, szóval akkor orvoshoz vitte volna. Ő tudja, hogy ennek a fiúnak a démon világgal van egy láthatatlan kapcsolata. És ezért mi a dráma az életük. Olyan tünetei vannak ennek a megkötözött embernek, mert valaki a démon világgal kapcsolatba kerül, mintha elmebeteg lenne, vagy epilepsziás lenne. De itt nem erről van szó, és ez az apa tudja, hogy a fiának nem epilepsziája van. Ezért tudja, hogy ezen a fiún csak Jézus segíthet. Mert Jézusról azt olvassuk a római levél 9. fejezetében, hogy Jézus örökké áldandó Isten. Ő rajta egyedül Jézus tud segíteni. Micsoda világossága van ennek az apának. Tudja a diagnózist. Elmondja, hogy mi a baj. Csak nem tud rajta segíteni. Tegnap mondtam, hogy nekünk 5 gyermekünk született. Mind az 5 szülésnél ott lehettem. Mondtam feleségemnek, mint az orvosnak, hogy ő szül, én meg ő szülök. Mert látom, hogy mind megy át. Volt 24 órás vajúdás is. Látom, hogy mind megy át, már alig van benne lélek, és nem tudok rajta segíteni. Ott áll egy tehetetlen ember, de mégis egymás kezét foghatjuk, meg imádkozhatunk. Aztán örülhetünk, hogy egy ember született erre a világra. De ennek az apának semmi reménysége. Annyi reménysége van még Jézusnak is, ha lehet valamit tenned. Azaz még az sem, abba sem biztos, hogy még Jézus is segíthet ezen a gyereken. Micsoda krízis. És Jézus hogy lelki gondozza ezt az apát? Először hagyja, hogy beszéljen. Hadd mondjál mindazt, ami a szívében van. Kiöntheti a szívét. Elmondhatja a kritikát a tanítványokról, ezek nem tudtak rajta segíteni. Nem mondja neki Jézus, hogy ne kritizáld a másikat, meg nem tart neki prédikációt. Mondjál mindent, ami a szívedet nyomja. Aztán elmondja, hogy milyen pontosan ismeri a fia baját. De egy baja van ennek az apának, amit itt Jézus is lát. Az, hogy ez az apa azzal foglalkozik, hogy a fiának baja van, és közben nem tudja, hogy vele is nagy baj van. Ez az apa pontosan tudja a diagnózist, látja, hogy mi van a fiúval, csak azt nem tudja, hogy vele mi van. És Jézus ezen a ponton kezdi el lelki gondozni ezt az apát. Jézus nem azzal kezdi, hogy meggyógyítja a fiút, hanem az apával kezd egy lelki beszélgetést. Hallgassuk csak az apát. Kiemelek 3 mondatot abból, amit mond. Uram, könyörülj a fiamon. Ez az első mondat. Ez egy kicsit később a 22. versbe. De ha valamit lehet tenned, szállj meg minket. És aztán később egy 3. mondat. Segíts az én hitetlenségemen. Hallod rá, testvére? Uram, segíts az én fiamon. Ő rajta. Vele van baj. Neki kell segíteni. 2. mondat, szállj meg minket, és ha valamit lehet tenned, segíts rajtunk. Hogy ragoz ez az édesapa? Unk. Azaz már úgy gondolja, hogy nem csak a fiunk kéne segítenem rajta is. Aztán van egy harmadik mondat, segíts az én hitetlenségemen. És Jézus mikor mozdul meg a fiú felé? Amikor elhangzik ez a bűnvallás. Amikor az apa megvallja azt, hogy az ő hitetlen szívével van a legnagyobb baj. Hogy tud Jézus lelki gondozni egy embert? Hogy egy ember rádöbben arra, hogy kicsoda ő valójában. Te próbáltál már embereket meggyőzni arról, hogy ők milyenek? Hú, el vannak fáhába, háborodva. Te egy munkahelyen valakinek megmondják, hogy hát most már 2 hónap óta a munkanapok 105%-át elkéste. A munkadarabok nagy részét elrontotta, és föl van háborodva. Nem látja be, pedig ott a dokumentum, nem látja be. Egyszer itt Budaörsön szemtanúja volt egy balesetnek. Mentünk a zöldön. És egyszer valaki pirosról teljes gűzzel beszágult a kereszteződésbe, és neki rohan az előttem 2-3 kocsival előttem haladó jármű, belerohan, és nagy baleset. Erre az asszony kiugrik, aki vezette azt az autót, amik jött a pirosból, és elkezd ordítani azzal, aki ment a zöldön, hogy maga meg mit keresett itt. Úgy voltam vele, hogy ez igen. Nem, hogy őt hibázott. Hát ha valakinek azt mondja az osztályfőnök, hogy tessék már bejönni, kedves anyuka, hát a fia állandóan hazudik, megkérdezem, hogy jó volt a matek, amit írt, jelentkezik ő hibátlan, oda megyek, föl van háborodva, meghurcolja az osztályfőnököt, följelenti a minisztériumba. Mert neki megmondták, hogy az ő fia, hát az ő fia nem. Annyira rettenetesen nem ismerjük mi a saját szívünket. Talán amikor a saját bűneinkről van szó. Szóval utaztam haza a szüleimet Egerbe meglátogatni, busszal mentem, mögöttem 2 pedagógus ült, és hát olyan hangosan beszéltek, hogy végig azt kellett hallgatnom Egerig. Miről beszélgettek? Hát a tantestületről, kitárgyalták a pedelustól, az igazgatóig az egészet, elmondtak mindenkiről minden rosszat, és amikor Egerbe érünk, vesszük fel a kabátot, erre megszól az idősebbik, azt mondja, te Olgikám, nem is az a baj, az embernek ilyen kollégái vannak rend. Tudod, mit utálok én ebbe a tantestületbe legjobban. Azt a ketten összeülnek, az első dolgú kitárgyalni az egész csapatot. Úgy voltam vele, hogy uram, hát ilyen nincs is. Hogy az ember nem lehet ennyire mérhetetlenül vak, és ilyen mérhetetlenül kritikátlan. De lehet. Mert a bűnös ember ilyen. Szóval amikor leszálltam a buszról, és baladtam hazafele, hogy eszembe jutatott Jézus egy pár eseményt, amikor én ugyanilyen voltam. Aztán el kellett mondani neki tényleg azt, hogy Úr Jézus, látod, másnál meglátom a bajt, de amikor rólam van szó, akkor nehéz belátni. Ezért mondja a Biblia, hogy minden ember bűnös, mert mindnyáján ilyenek vagyunk. És Jézusnak van hatalma egy apát észhez téríteni. Hogy rájöjjön, hogy a családban nem a fiával van a legnagyobb baj, hanem vele. De jó lenne, ha a magyar családokban az édesapák ilyen bűnbánatra hajlandó emberek lennének. Akik tudnának sírni a maguk bűnén, akik tudnák azt mondani a fiaik előtt is, hogy az én hitetlen szívem az oka az egész bajnak, ami a családban van. Meg ha lennének olyan anyák, meg apósok, meg anyósok, meg nagypapák, meg nagymamák, akik készek lennének bocsánatot kérni azért, amit elrontottak. Mennyire máshogy néz neki minden. Segíts az én hitetlenségemet. Az apa felismeri az, hogy vele van a baj. Önismeretre vezeti, bűnismeretre vezeti Jézus ezt az apát. És tudod, amikor Jézus elkezd a szívedbe munkálkodni, és meg akarja mutatni a hatalmát az életedbe, ezzel szokta kezdeni. Nálunk egy lelkigondozói csendes héten azt mondta egyszer egy idős bácsi, olyan aranyos volt, oda jött hozzám, hogy egy csendes hétre jöttem. Hát ez nem csendes hét. Hát gyerekkorom óta föl sajlik bennem mindaz, amire legszívesebben sose gondoltam volna vissza. Azt mondtam, hogy adjon hálát bátyám ezért. Jézus nagyon szereti magát. Elkezd takarítani, tisztogatni. mert Jézusnak van hatalma a múltunkat is kitisztítani. Szóval beszéltem egy öreg ávós tisztel. Úgy ültünk le lelki beszélgetésre, hogy elmondta, hogy a felesége milyen rossz ember, stb. És kérdeztem, hogy magának nincsen valami baj az életében. Neki, hát ő makulátlan ember. Tehát elővettem a római levelet, és felolvastam, hogy nincs egy igaz ember se, kivéve a kis János. Most nem ez volt a neve, csak hogy ne ismerjük fel. Erre kinyílt a szem, azt mondja, Isten még ezt is tudja? Mondom, nem. Tetszik tudni, ez nincs benne, hogy kivéve a kis János, hanem hogy nincs egy igaz ember se ezen a földön. Az igaz emberek egy ibetűt szoktak tévedni. Aztán előkerült ám, hogy ő kiket lövetett le, meg kinek loptal az összes lovát, meg kit veretett véresre, meg hogy tette el láboról mindazokat, akik elszerették az ő feleségét, meg stb. Aztán Jézus kinyitotta a szívét, és más ember lett. Jézusnak van hatalma. Van hatalma erre. Sokan élnek ma is így, ilyen feszültségekben. Churchillről olvastam, hogy az ő nevet nem kell magyaráznom, hogy a háború idején a kabinetben volt egy olyan női munkatársa, akivel kölcsönösen utálták egymást. És egyszer azt mondja neki ez az asszony, hogy tudja, hogyha maga lenne a férjem, én már mérget kevertem volna a kávéjába. És erre azt mondja Churchill, hát ha maga lenne a feleségem, én meg is ittam volna. Hát igen, mert a másiktól annyira tudunk szenvedni. Annyira. Jaj, Jézus, segíts az én fiamon, mert ő egészségesen, nem lenne nekünk semmi problémánk a családban. Hány ember ebbe őrül bele, bolondul bele? Hogy miért pont őhez mentem hozzá? Jaj, az a mérnök úr, aki a nagy rózsacsokrot hozta. De ő neki kellett volna igen mondani. És ezt a jóskát vettem feleség, vagy mentem hozzá, hát ez egy szöget se tud beverni a falba. A szomszédunk meg micsoda házat épített. Én nyámnyira alak, az anyja is ilyen volt. Ő, ha meghalna. Hány ember mondta már könnyes szemmel? Hányszor gondolkodott már, nézegetett úgy nőket, hogyha majd az ő felesége meghal, ki lehetne a következő? És oda borzasztó dolog. Amikor valaki így néz az öregjeire, hát már rám kiratták a vagyont, hát most már jó lenne, már hazamennének az Úrhoz. Mert útba vannak, mert szenvedünk miattuk. Vagy a munkahelyen, ha nem ez a főnök lenne, hű, csoda lenne az életünk. Mindig valakibe keressük a hibát. A freudi pszichoanalízis erre megtanította Európát. Te ártatlan drága. Ha mindenki hibás, a társadalom, a tanáraid, a gazdaságpolitikai helyzet, a kormányok, az EU, meg mindenki, csak te nem. És Jézus meg erre szeretne ráébreszteni téged, drága testvér, hogy veled van a baj. És tudod, ha te megváltoznál, akkor odahaza minden megváltozna. Emlékszem arra az asszonyra, aki nálunk egy női héten ment haza nagy örömmel, és elmondta a családjának, hogy hát tudjátok, rájöttem arra, hogy én velem volt a baj ebbe a házba. Erre a férje azt mondja, hogy mi tudtuk, azért imádkoztunk, hát ha te is rájössz. De 3 napig nem főzött. Gyerekekkel együtt, mint egy farok vonultak utána, hogy kiengeszteljék valahogy. De aztán 3. nap végén mégis sírva oda ment a család elé, hogy látjátok, pont erre jöttem rá azon a csendes héten, hogyha ne lennék ilyen beképzelt, hiú, érzékenykedő ebben a házban, ki megkeserítem az életeteket. Milyen nagy dolog, amikor valaki erre képes. Nincs olyan tönkrement házasság, amit egy őszinte bűnvallással Jézus előtt ne lehetne helyrehozni. Nem a vállás a megoldás. Ezért mondja Malakiás 2.13, hogy gyűlölöm azt, aki elválik, így szól az Úr. Ebben a krízisben is meg lehetne tapasztalni Jézus hatalmát. Emberek, akik krízisük okát mindig a másikba látják, mint ez az apa, hogy itt a fiam, és ha ő nem lenne így. És milyen jó, hogy Jézus jelenlétében rájön, hogy ő neki van egy hitetlen szíve. És amint erre rájön, ezt megvallja, Jézus előtt elmondja világosan, Jézus a fiún azonnal segít. És így jövünk az utolsó szereplőnkhöz ma este, tanítványok nullponton, az apa nullponton, és így jutunk el ez a fiúhoz. ő is nagyon nagy krízisben van. Mi okozza ennek a fiúnak a krízisét? Egy rettenetes kapcsolat, egy láthatatlan kapcsolat. A démon világgal való kapcsolat. Nagyon sok ember huncog ezen, hogy ördög, meg démon, hát ezek olyan középkori mesék. Hát nem középkori mesék. Jézus úgy beszélt az ördögről, mint egy bukott angyal fejedelemről, akinek nincsen jelenleg keze, feje, lába, nyelve, stb., de egy fejedelemség, aki a démonai révén az egész világot uralni is tudja, meg irányítani is tudja. Azt mondja a hazugság atya. Emberülő volt kezdettől fogva, abban eli kedvét, hogy embereket tönkre tegyen. Két célja van az embernel, az elmegyógyintézet, meg a temető. Én már nagyon sok ilyen emberrel beszélgettem, akinek a démon világgal aktív kapcsolata volt. Rengeteg ilyen emberrel. Amikor egy 27 éves fiú azt mondja, hogy elkések a munkahelyemről, mert nem merek metróval menni, mert amikor lemegyek, akkor egy hanggal súgja nekem, hogy ugorj alá. És tudja, hogy én félek, hogy meg fogom csinálni. Vagy amikor egy anya elmondja, hogy megszületett az első unokája, a 9-en lakik a lánya, és már haragszanak rá, de nem mer fölmenni, mert egyszer meglátogatta őket. És még a kezébe vette a kicsit, és a teraszon álltak, egy hang azt mondta neki, hogy dobd ki a 9-ről az unokádat. És már majdnem mozdult a kezem. És azt mondja, hogy tetszik tudni, ha én ezt elmondom, bevitetnek a Lipótra. Hát most már nem oda, mert már az sincs. Most már szabad lábon járnak azok, akik ebbe kínlódnak. Vagy amikor John Lennon gyilkosa azt mondta, hogy a sátán parancsára lőttem le. Ezen nevetett Európa. Sátán, meg ilyen, bezárták egy elmegyógyintézetbe. A Bibliát olvasó ember azt tudja, hogy a démon világ, amikor valakit elkezd uralni, az ilyen embernek az élete tele lesz kényszerrel. Muszáj neki dolgokat megcsinálni, amit nem szeretne, és nem tud megcsinálni dolgokat, amiket szeretne. Hány alkoholista mondta már el, hogy tudom, hogy a gyerekeim utálnak. Én is utálom magamat, de mintha egy erő vinne be a kocsmába. Hány ember mondta már el, hogy képzeljem, amikor megyek haza, ott áll az útszélen a prostituált, és én nem bírok tovább hajtani. Én már elmondtam a gyóntatószékbe. A másik azt mondja, én már elmentem úrvacsorázni. Én már utálom magamat, de mintha egy rab lennék. És azt mondja a Biblia, hogy rab. Azért Jézus azért jelent meg, hogy a megkötözötteknek megoldást adjon. És ahelyett, hogy röhögnének emberek azon, hogy ördög, meg démonvilág, komolyan kéne venni. És Jézus küldetésről azt mondja a János első level a 3. részbe, azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És neki van rá hatalma. Luther Márton ismerte, erős vár a mi Istenünk. Szoktuk énekelni, Luther Márton ismerte, hitte is. A reformátorok is tudták ezt. Vajon te szabadultál-e már az ilyen kötelékeiből? Mert a démon világgal való kapcsolatban az ember ilyen, mint ez a fiú. Sokszor esett tűzbe meg vízbe, nem ura az életének. Dolgokat muszáj csinálni, amit abszolút nem akar. Rab. És Jézus a rabokért jött. Ennek a fiúnak is van kiút ebből a lehetetlen mély krízisből. De sok rab van, aki nem mer róla beszélni, mert néma lélek van benne. És Jézusnak van hatalma megszabadítani ebből. Emlékszünk arra 14 éves fiatalra, aki a 8 éves testvérét darabolta föl. És ő is azt mondta, hogy az ördög parancsára tette. Ő adott erőt hozzá. Emlékszel, amikor Jézus a gadarai megszállottat, megszabadítja az ördög hatalmáról. Mi volt jellemző a gadarai megszállottra? Sírboltokba lakott. Én már beszéltem egyszer Baja környékén egy ilyen férfival. Kinn lakott a bajai temetőbe. Azt mondja, a halottak között éreztem jól magamat. És nagyon érdekes, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy az ember hogy kerülhet a démon világa kapcsolatba, a Mózes 5. könyvében van egy táblázat is erről. Azt mondja, hogy ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti. Ne legyen, aki varázslással foglalkozik. Ne legyen jelmagyarázó, kuruzsló, igéző, ne legyen átokmondó, szellemidéző, jövendőmondó, se halottakkal beszélgető, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyeneket cselekszik. Vagy az Ézsaiás 6.2-ben ott áll, hogy távol van az Úr attól a háztól, ahol napkeleti erkölcsök uralkodnak. A bioenergiákon, a keleti gyógymódokon keresztül, a jövendő mondáson, a varázsláson, a kuruzsláson, az igézésen, a halottakhoz, hogy kimegy a temetőbe és megszólítja a halott nagymamáját, azt mondja a Biblia, ez a beút a démonvilággal való kapcsolatba. Csak az a baj, hogy abból nincs kiút. És tudjátok, drága testvéreim, amikor ilyen megkötözött emberrel leülök beszélgetni, előveszem ezt a táblázatot, akkor szinte felugrik a székről. Én ezt is csináltam. Emlékszem egy idős nénire, akinek ott van, rendszeresen megjelent látomásba halott férje. És azt mondja, hogy én ebbe bele fogok őrülni. És amikor ezt olvastam neki, hogy a halottakkal beszélgető, ja igen, több minden nap kimegy, még ennivalót is visz neki ebédet, lerakja a sírhoz, elmondja, hogy mi volt otthon. De mondom, azt mondja, a Biblia, hogy utálja az Isten azt, aki ilyet cselekszik. Na de hát olyan szép szokás ez, nem? És azt mondom, hogy szép szokásnak szép szokás lehet, a maga ízlése szerint, de a Biblia azt mondja, hogy ez ördögi bűn. Nem kéne ezért bocsánatot kérni. És akkor néni bocsánatot kér Jézustól, hogy nem tudtam és csináltam, és másnap felhív, meg két héttel később, meg egy hónappal később is, hogy semmi látomás nincs. Szabad újra a szívem. De jó nekem, hogy megmutatta az Isten tanácsát. Ennek a fiúnak a démon világgal egy aktív kapcsolata volt, és Jézus így szabadítja meg ezt a nyomorult fiút, és el tudom képzelni, hogy micsoda öröme volt ennek az apának. Jézus hogyan szabadítja meg a fiút? Cselekszik, az ő szaván keresztül, az igén keresztül. Ráparancsol a démoni lelkekre, és annak távoznia kell, mert Jézusnál hatalmasabb a láthatatlan világba sincs. Egyszer, nem tudom, ismeri valaki a Takaró Károlyt, itt Kelenföldön szolgál, mondta nekem, hogy bement az iskolába hittanórára. Előugrott egy pár ilyen nyolcadikos, ilyen leborotvált, meg begyűrűzött fülű, azt mondja, na itt a maga a pap, mondta, én volnék. Ezt mi meg sátánisták vagyunk. Mert azt mondja neki, hogy sajnálat titeket, fiúk, hogy ti a vesztes oldalra álltok kapásból. Jézus legyőzte az ördögöt. Hú, erre nem tudtak mit válaszolni. Jézus Krisztus legyőzte. És Jézusnak van hatalma rabokat megszabadítani. És ezt a fiút megszabadítja? Megszabadítja. Jézusnak van hatalma megszabadítani a rabokat. Ma este három krízisben lévő szereplőt láttunk. Láttuk a tanítványokat, itt nem imádkoznak, már maga biztosan mennek, ők már tudják, mi a szolgálat, és nagyot paffannak. És Jézus azt mondja, hogy nem imádkoztatok. Aztán láttuk ezt az édesapát, aki krízisben van, és rá kell jönnie, hogy nem a fiával van a legnagyobb baj a családban, nem vele. És amikor erre rájön, ő is boldogan, szabadon mehet tovább. Aztán láttuk ezt a fiút, akinek a démonvilággal van aktív kapcsolata, és Jézusnak van hatalma a démonvilág felett, és megszabadította őt. Nem tudom, drága testvérem, hogy tapasztaltad-e már Jézus hatalmát így az életedbe, de Jézus szívesen segít annak, akinek már semmi reménysége sincs. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te előtted nincs lehetetlen, és így olvassuk a Bibliában, hogy ami embereknél lehetetlen, az az Istennél mind lehetséges. Bocsáss meg hitetlen szívünket. Olyan sokszor mondjuk, hogy hisszük, hogy te mindenre képes vagy, és olyan kevés alkalommal számolunk életünk kríziseiben te veled. Úr Jézus, őrizd meg attól, hogy ilyen tanítványok legyünk, akik úgy rutinból végzik a munkát, és nincs annak semmi gyümölcse. Őrizd meg bennünket, hogy ilyen édesapák legyünk, akik mindenkiről tudják, hogy mi a baj velük, csak a saját szívüket nem ismerik. És Úr Jézus, köszönjük neked, hogy az ilyen rab megkötözött, nyomorult életből, mint ami ebben a gyermek volt, ebből is van kiút te nálad. Mert Jézus Krisztusnak van hatalma az ördög munkáit lerontani. És kérünk, hogy most ebben a rövid, egyperces csendünkben hallgass meg a személyes imádságainkat is, amit szavak nélkül csendben magunkban szeretnénk őszintén elmondani neked.
Most pedig az Úr Jézustól dalt imádsz, mondjuk el közösen.
Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké.
Úgy szeretném, hogyha mindaz, ami itt most elhangzott a szívünkben, megmaradhatna, és éppen ezért csak néhány mondatban szeretnék egy-két hirdetést elmondani. Az egyik az, hogy gyülekezetünk tagjait kérem arra, hogy a pünkösdi hírlevelet, azt vegyük magunkhoz, aki ezt vasárnap még nem tette meg, illetve kérjük a segítséget abban, hogy eljuthasson mindazokhoz, akik nem voltak istentiszteleten, akik nem jönnek most ezeken az estéken, tehát aki teheti, az utcájába, környékére, és vigye el az odaszóló hírleveleket. Köszönjük szépen a segítséget. S emlékeztetem arra a testvéreket, akik már hallották a hirdetést, hogy vasárnap délelőtt ugye istentisztelet lesz, délután pedig 4 órától zenés áhítat, illetve kórus hangverseny lesz a gyülekezetünk szervezésében, az evangélikus templomban délután 4 órai kezdettel. Illetve szeretném arra is emlékeztetni a testvéreket, hogy csütörtökön, mivel áldozó csütörtök, délelőtt 10 órától istentiszteletet tartunk itt a templomban. Készüljünk ezekre az alkalmakra is imádságos lélekkel, és nagyon szépen köszönjük a mai üzenetet is. Most pedig a 445. dicséretünket énekeljük. Ne csodálkozzunk azon, hogy ugyanazt az éneket, amelyet tegnap is énekeltünk az istentisztelet végén, nem felejtettük el, hogy ez volt a záró énekünk akkor is. Ez szándékos, hogy mindegyik istentisztelet végén ezt a 445. dicséretet énekeljük, mind a 6 verszakával, tehát végig énekeljük el. fennállva fogadjuk Urunk áldását. Az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.